Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szent Ferenc és Szent Klára néven jövő tavasztól bölcsöde várja a vatikáni dolgozók kisgyermekeit, jelentette be a pápai állam csütörtökön. Ez az első gyermekeknek fenntartott, nem egyházi célú intézmény, amely a Vatikán területén nyílik. A bölcsöde a tervek szerint 30 kicsit tud majd befogadni 3 hónapostól 3 éves korig, heti 5 nap tart nyitva, és olasz és angol nyelven folynak a foglalkozások. A Szent Ferencről és Szent Klára erről elnevezett bölcsöde a Vatikánban dolgozó családosok iránti figyelmet kívánja erősíteni. Az évelei közölt adatok szerint a pápai államban mintegy 5000-en dolgoznak egyháziak és világiak. A legtöbben, közel 2000-en a kúria hivatalaiban teljesítenek szolgálatot, de 700-an dolgoznak a Vatikáni Múzeumban és több mint 150-en a Vatikáni Könyvtárban is. Ferenc pápa 2013-as megválasztásakor 846 volt a női dolgozók száma a Vatikánban, ami jelenleg már túllépte az 1160-at. A bölcsöde sokkal több, mint egy épület, mondta a családokért felelős államtitkár Szikszóna Virágliget bölcsöde ünnepélyes átadásán. Koncz Zsófia szerint a bölcsöde olyan hely, ahol a szeretetnek, a gondoskodásnak és a biztonságnak kell megjelennie, ez pedig a szülők szempontjából is fontos. Hozzátette, amikor fiatalok keresik, hová költözzenek, fontos szempont, hogy van-e a településen bölcsöde, és abban elegendő férőhely. Hangsúlyozta, a magyar családpolitika egyik legsikeresebb eleme a bölcsödei hálózatfejlesztés, melynek Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye abszolút nyertese. Míg 2010-ben a vármegyében 22 településen működött bölcsöde, mára ez a szám 119-re nőtt. Elfogták a Till Tamás meggyilkolásával gyanúsított férfit, mondta a Magyar Távirati Irodának Kövecs Máté, a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség helyettes szóvivője. A férfi ellen a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság azt követően adott ki elfogató parancsot, hogy a vármegyei főügyészség állásfoglalása szerint mégsem évült el a Till Tamás sérelmére elkövetett emberölés. A főügyészség a közleményében azt írta, a Till Tamás sérelmére 2000 május 28-án elkövetett minősített emberölés büntette miatt felderítési szakban folyamatban lévő büntető eljárásban a főügyészség az elkövetéskor és a jelenleg hatályos jogszabályok értelmezése során arra a következtetésre jutott, hogy az el nem évülő bűncselekmények, így a minősített emberölés esetében az elévülési idő számítása fogalmilag kizárt. Ebből következően, ha valaki fiatalkorúként követel minősített emberölést, az ugyanúgy nem évülhet el, mintha azt felnőttként valósította volna meg. A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Azt írták, hogy az év 49. hetében a koronavírus örökítő anyagának országos átlag koncentrációja a szennyvízben emelkedett. Emelkedést figyeltek meg Budapest északpesti szennyvíztisztító telepellátási területén, Egerben, Miskolcon, Szegeden és Tatabányán. Csökkenést tapasztaltak Békés Csabán, Debrecenben és Szombathelyen, míg stagnálás 14 helyszínen. A tájékoztatás szerint Szombathelyen, Győrben, Székesfehérváron, Kaposváron, Kecskeméten, Szolnokon és Debrecenben az örökítő anyag koncentrációja a mérsékelt, máshol az emelkedett tartományban van. Több mint 3000 önkéntes fogadja a tartós élelmiszer felajánlásokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPER Magyarország közös adománygyűjtő akciója keretében az ország különböző pontjain található üzletekben, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPER Magyarország kereskedelmi Kft. Az MTI-vel. A 2024-es Adni Öröm kezdeményezés keretében összegyűlt tartós élelmiszereket nehéz sorsú emberekhez juttatják el a szeretetszolgálat munkatársai még az ünnep előtt, tették hozzá. Az idei évben a 28. Adni Öröm adománygyűjtő akciót indítottuk el stratégiai partnerünkkel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen. Ezzel a különleges összefogással évente több tízezer nehéz sorsú embernek tudunk segítőkezet nyújtani, akkor és ott, amikor és ahol a legnagyobb szükségük van a segítségre. Idézték a közleményben Macelka Márkot, a SPER Magyarország kommunikációs vezetőjét. Végül az időjárásról. Több helyen hosszabb időszakokra kisüthet a nap, említésre méltó csapadék nem várható, a légmozgás nem lesz jelentős, kora reggel -7.0, napközben pedig 0+5 fok közötti maximumokra van kilátás. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
November 7-én Magyarország adott otthont az Európai Politikai Közösség röviden EPK 5. csúcs találkozójának, amely az egyik legnagyobb esemény volt hazánk modernkori diplomáciai történetében. Az EPK nem csak az uniós országok, hanem egész Európa vezetőit tömöríti. A múlt csütörtöki találkozóra 47 állam és kormányfő, köztük Törökország, a kaukázusi országok, a nyugat-balkáni országok vezetői, valamint nemzetközi szervezetek vezetői is érkeztek, hogy együtt gondolkodjanak Európa céljairól és kialakítsák a kontinens stratégiai irányvonalát. Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok, és vendégem Stefán Csaba, a Magyar Külügyi Intézet kutatója, akit szintén köszöntök. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba.
Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Erről a nagy jelentőségű csúcs találkozóról fogunk tehát beszélgetni, hogy mi volt a munkamódszer, mik az eredményei, miért volt fontos ennek megrendezése Magyarország számára. De először is azt kérdezem, hogy hogyan zajlott ez az egész? Megérkeztek, lehetett látni a híradóban, televízióban is, hogy megérkezett ez a sok vezető, de hogy mi történt egész nap? Együtt mindenki egyszerre beszélt ott, vagy hogy volt ez?
Erről a csúcs találkozóról két dolgot érdemes tudni szervezésben. Van hivatalos program, egyébként ez úgy nézett ki, hogy volt közös fotó, illetve két plenáris, az egyik a gazdasági biztonságról, a másik pedig az illegális migrációról, de kifejezetten nem az a lényege, hogy mondjuk úgy menjen, mint egy európai tanácsülés, hanem ez egy informális csúcs találkozó. A lényeg talán azt mondható, hogy nem is a nyilvánosság előtt zajlik, hanem zárt ajtók mögött bilaterális egyeztetésekben alapból azt lehet mondani, erre a csúcs találkozó egy ilyen minilaterális környezet, szakirom ezt mondja, tehát mini multilaterális.
Tehát, hogy kis csoportokban vitatták meg a témákat, ez azt jelenti?
Igen, tehát ez azt jelenti, hogy zárt ajtók mögött összeülnek, mondjuk jelen esetben megtörtént ez Nagy-Britannia vezetőjével és pár balkáni országgal, hogy egy védelmi együttműködést tudjanak tető alá hozni. Tehát ez a fő lényege ezeknek a csúcs találkozóknak. Persze kell a publicitás is, mindenki kiálljon, fotózzon, ezt most mint házigazda magyar kormány Orbán Viktor is kihasználta, röviden és tömören ennyi, de persze belemeltünk még a részletekbe.
Így van, a témákról részletesen is szeretnék beszélni. Mi az előnye, a plusz hozadéka annak, hogy ez nem egy Európai Uniós csúcs találkozó, az is volt, ugye pénteken az EU-s csúcs volt, de ez a kibővített, hogy minden európai ország, a kaukázusi országok is, tehát hogy ez mitől jobb, mint az, hogyha csak a szokásos brüsszeli tematika megy?
Elsősorban azért, mert az EU-s vezetők kiszabadulnak ebből a liberális brüsszeli buborékból, ami minden adott, hogy hogy kell mennie, miről kell beszélnünk, sőt, a bizottság munkájában elmondható, hogy mire bizonyos nyilatkozatok megszületnek, már a kérdések rég el vannak döntve. Tehát ez tényleg, ahogy mondtam, ez egy nagyon szabad csúcs találkozó, ahol ráadásul ehhez a nem EU-s tagállamok teljesen más perspektívát is mutathatnak a nyugati vezetőknek, egy reálisabb, pragmatikusabb perspektívát, ami mondjuk mi jobban ismerik, már a magyar kormánynak is ilyen perspektívája van, de mondjuk egyes nyugati vezetők itt találkoznak legmagasabb szinten ezekkel a perspektívákkal, amikről általában utólag ki szokott derülni, erre tökéletes példaként a migráció, hogy azoknak volt igaza, akik ezt a realistább, pragmatistább perspektívát képviselték, mint mondjuk a Nyugat-Balkánról is ezt lehet mondani, ha csak mondjak egy példát.
Akkor a témákra rátérve, ha ön már többször is említette a migráció kérdését, az Európára nehezedő migrációs nyomás nagyon súlyos probléma, és hát a nyugati országoknál is, én franciás vagyok, Franciaországban látom, hogy milyen komoly gondokat okoz napi szinten most már. Ez hogyan került szóba?
Ez úgy került szóba, mert hiába telt el 9 lassan 10 év a 2014-es 15-ös menekült és migrációs válság óta, igazából összeurópai megoldás még nem létezik. Igaz, előző évben aláírtak egy migrációs paktumot, ami egy teljesen kompromisszumos, politikai korrekt szöveg volt tele hibákkal, de ebből már több ország is jelezte, hogy ki akarna maradni, köztük a lengyelek, a hollandok, vagy éppen mi. és egyébként jogosan, mert a lényegi része ennek a migrációs pakt, két lényegi része van, és csak nagyon röviden beszélek róla, hogy a kontextusát mostani szituációnak elmeséljem. Az egyik az, hogy tagállamokra bízza azt, hogy hogyan oldják meg a problémákat, tehát fogatlan, de közben mégis elvárja ezt a szolidaritási mechanizmust, ami nagyon sok kritikát von maga után vezetőktől, hiszen lényegében arra kényszerít egyes országokat, hogy a migrációs problémákat akkor is kezelje, ha egyébként annak az országnak jó kezelés miatt nincsenek ilyenjei. Na de visszatérve az EPK-ra. Ami itt fontos, és ami ugyancsak az előző egy évben ment végre, ez az úgynevezett migrációs politika externalizálódása. Ezt úgy kell elképzelni, mint például a nemrég gyakorlatban is kipróbált olasz-albán paktumot, miszerint a cél az, hogy a menekültek és a gazdasági migránsok az európai határokra el se jussanak, illetve akkor jussanak el, ha már tudjuk, hogy be akarjuk engedni őket. A különböző kérelmeik azok EU-n kívüli államokban, például az olasz-albán egyezmény esetében Almániában legyenek felülvizsgálva, ott legyen megszületve a döntés, és akkor az alapján megyünk tovább. És mivel ez a csúcs találkozó tökéletes alkalom arra, hogy az EU-s és nem EU-s tagállamok vezetői találkozzanak, és hasonló megoldásokat nyilvánítsanak, ezért volt az egyik plenáris téma is az illegális migráció, egyébként nem először, az előző EPK Nagy-Britanniában, Egyesült Királyságban zajlott, ott is az egyik fő téma, még a konzervatív kormány szervezésében, de már a munkáspárti végrehajtás alatt is a migráció volt.
És most kitárgyalt kivel konkrétan, és mi jött ki ebből?
Az egyik példát már említettem, ami nyilvános is, ez a...
Olasz-albán,
Olasz-albán az nem itt, ami most történt, az britek egy együttműködési egyezményt kötöttek Észak-Macedóniával, Koszovóval és Szerbiával. Ők nem annyira kibocsátó országok, inkább itt arról van szó például, hogy közösen fel tudjanak lépni az emberkereskedelem ellen. Ha eredménye lesz migrációs politika szempontjából a csúcsnak, akkor az nem is itt lett bejelentve, hanem később, hiszen itt alapozzák meg ezeket a kezdeményezéseket. Alapból fontos megérteni a csúccsal kapcsolatban, hogy nem az a lényege, hogy hangzatos nyilatkozatok legyenek a végén, hanem az a lényege, hogy ezekben a kis csoportos bilaterális környezetekben egyet tudjanak érteni a kezdeményezéseken, amiket aztán ténylegesen meg is valósítanak.
Tehát ez nem a sajtónak szól magyarul, hanem itt valós, tényleges tárgyalások történnek, és együtt gondolkodás.
Igen, ezt én se tudnám jobban megfogalmazni.
Az Európai Unió előtt álló egyik legnagyobb kihívás ma az orosz-ukrán háború, amely már közel 1000 napja tart. Volodymyr Zelenszkij is részt vett a csúcs találkozón. Oroszország azonban nem. Hogyan került terítékre a háború és a béke kérdése?
Azt érdemes tisztázni, hogy egyik EPK csúcsra se volt meghívva se Fehér Oroszország, se Oroszország. Ez azért történt egyébként, mert amikor eredetileg 2 éve Macron megfogalmazta ennek a csúcsnak az ötletét, akkor az volt a célja, hogy ezen a csúcs találkozón Európának, mint kontinensnek a biztonságát a vezetők egymás között meg tudják beszélni, hogy szeretnék garantálni.
Bocsánat, zárójel, tehát Emmanuel Macron francia államfő találta ki ezt az egészet, és most igen. Ezt 5-szörre rendezték.
Igen, igen, ez pár hónappal az orosz-ukrán háború kezdete után, és aztán az első ilyen csúcs találkozó 2022. októberében volt Csehországban. Zárójel bezárva, ugye miért volt nagyon fontos téma az orosz-ukrán háború továbbra is? Azért, mert hát a csúcs találkozó előtt volt az amerikai elnökválasztás. És hogy Harris-t vagy Trumpot választották meg, az bizony nagy hatással van a háború. Ugye tudjuk, hogy Trumpot választották meg, aki többször is mondta, hogy 24 órán belül ezt a konfliktust le akarja zárni. Ugye ez még nagy
kérdés.
Még
a beiktatása előtt.
Még a beiktatása előtt. Ugye erre kérdezheti mindig az ember, hogy oké, egyébként mikortól számít a 24 óra?
Hát állítólag, de ezt nem erősítették meg, beszélt Putyin elnök és Trump elnök egymással telefonon.
Ha jól tudom, akkor az amerikai források azt mondják, hogy megtörtént, az orosz források meg azt mondják, hogy
Tagadják,
nem történt meg.
Így van. Jó, tehát ez megint egy újabb zárójel.
Újabb zárójel.
Tehát itt most hogyan került elő konkrétan? Itt úgy került elő, hogy támogatni Ukrajnát folytatni kell, beletolni pénzt, most már akkor, ha magunkra maradunk, akkor Európának kell még többet segíteni, vagy egyfajta ez a fáradtság, ez megjelent ott is, meg a racionalitás, hogy ezt most már le kellene zárni, és véget kellene vetni. És hogyan volt ebben jelen Zelenszky elnök?
A fő kérdés itt az volt, hogy miután Trumpot megválasztották elnöknek, és az európai vezetők számára nyilvánvalóvá válik, hogy akár Európa ebben a konfliktusban magára is maradhat, ők mit mondanak Zelenszkynek? Nyújtanak-e további támogatást? Illetve Zelenszky mit mond nekik? Hiszen az ukránok részéről is a maguk módján, de már felmerül a háborúnak a lezárása, kezdenek ők is fáradni, Európa is kezd fáradni, ráadásul, ami itt még kulcskérdése a dolgoknak, az az, hogy Európa két egyik legerősebb állama, Franciaország és Németország jelenleg nem épp stabil belpolitikai lábakon áll. Egyébként ezen a csúcs találkozón kormányválság miatt Olaf Scholz nem is jelent meg. Most az, hogy megegyeztek a következő lépésekben, az megint olyan, amit most még nem tudunk, később fog kiderülni, viszont a legújabb EU-s nyilatkozatok alapján úgy tűnik továbbra is kitartanak Ukrajna mellett, és továbbra is támogatni szeretnék ezt a háborút pénzzel és fegyverekkel.
A többi nem EU-s ország mit mond erről? Ezen a találkozón előkerült ez? Mert itt azért majdnem ugyanolyan súlya voltak jelen nem EU-s tagországok.
Hát itt talán egyes példáknál lehet kiindulni a kérdésből, hiszen ahány ország annyi vélemény, ugye az EU valamennyire összefogja a véleményeket. Az általános véleménynek talán a szerbekét lehet mondani. Alexander Vučić nyilatkozott természetesen a csúcs találkozó után, egészen pontosan a szankciók kérdésében nyilatkozott meg. Ha jól tudom, akkor úgy fogalmazott, hogy nekünk se előnyünk, se hátrányunk nincs a szankciókból, minek foglalkozzunk vele. Tehát akik közvetetten nem, hogy is mondjam, nem érdekeltek ebben a háborúban, nem EU-s országok, azok vagy semlegesek, vagy nem szólnak hozzá, vagy pedig, ha olyanokról van szó, mint Moldova, akik határosak Oroszországgal, azok inkább támogató nyilatkozatokat tesznek be, és fontos megemlíteni tényleg azt, hogy ő részükről ezekről igazából nincsenek nyilatkozatok. Követik az EU-t. Hogyha egyet értenek az EU-val ebben a kérdésben, ha még nem értenek egyet az EU-val, akkor nagyon nem is mondanak semmit.
De a háború okozta gazdasági következmények, energia válság, vagy hát energia problémák, azok a többi országot is érintik talán. Tehát azért érzik ők is a bőrükön ezt az egészet.
Persze a többi országot is érintik, csak ők továbbra is vásárolják mondjuk a orosz energiahordozókat. Ugye a fő gazdasági probléma Európa részéről az, hogy már nem vásárolja az orosz energiahordozókat, ezért mondjuk Amerikához vagy Kínához képest háromszoros vagy négyszeresebb az energiaár. És ez okozza mondjuk a versenyképességi problémákat is. Tehát gazdasági szempontból kevésbé érintettek a nem EU-s államok, amiben viszont érintettek, és ez volt egyébként a másik plenáris témája, ez a versenyképesség és az, hogy Európa meg tud állni a saját lábán, végre el tudja érni a stratégia autonómiát, de ez nem teljesen, de valamennyire független a háborútól.
Hát igen, akkor a harmadik témához érkeztünk, az európai versenyképesség erősítése, ez a Magyar Uniós Elnökség fő témája is, illetve hát azt tudom, hogy Emmanuel Macronnak pont, akit az előbb említett, neki is egy fontos témája. Mario Draghi jelentéséből is kiderült egy nagyon jó átlelet, hogy nagyon nagy gondok vannak, ott számok is voltak, arányok, hogy az USA-hoz képest, Kínához képest is lemaradt Európa, és Draghi pont megállapította azt is, hogy az energia az egyik legnagyobb probléma, az olcsó energia hiánya, az iparosodásnak a lecsökkenése, stb. Ez itt most hogyan került szóba, és ki jön ebből valami, hogyha ennyi okos állam összeül, akkor lett ebből valami?
Ezt a kérdést olyan szempontból két felé kell választani, hogy egyrésztről fontos az, hogy az EU egységesen hogy lép fel, és akkor itt majd tudunk beszélni a budapesti versenyképességi paktumról. Igaz, az már a másnapi Európai Tanács csúcsán került elfogadásra, de fontos a partnerségek a nem EU-s tagállamokkal is. Ilyen szempontból a csúcs megint csak jó lehetőséget ad arra, hogy ezek a kezdeményezések, partnerségek megszülessenek. Ugye a versenyképesség egyik táptalaja az innováció. az innovációhoz, mondjuk példának az elektromos autókat, pedig bizonyos ritka földfémek kellenek. És azért fontosak ezek a partnerségek, mert például Szerbiában most fognak lítiumbányát nyitni, a lítium pedig egy olyan ritka földfény, ami azokhoz az akkumulátorokhoz kell, amik aztán ezekbe az elektromos autókba bekerülnek. Tehát ha beszéltek valamiről, és sajnos ez megint az az eset, ami valószínűleg zárt ajtók mögött történt, akkor arról beszéltek, hogy hogy tudnak egyes EU-s tagállamok, egyéb nem EU-s tagállamokkal olyan partnerségeket kialakítani, amik aztán egyrésztről mindkét ország számára gazdaságilag jó, másrésztről kicsit egyszerűbb egész Európának versenyképességben visszakapaszkodnia, és újra fölvenni a versenyt Amerikával, de most már Kínával is.
És akkor erről semmit nem tudunk, hogy kikével mit tárgyalt ezen az EPK csúcs találkozón?
Ez sajnos megint olyan dolog, hogy utólag fog kiderülni, de csak hogy mondjak is valamit, minden egyes vezető, aki ott volt, és köztük Charles Michel is, aki az Európai Tanácsnak a feje, úgy nyilatkozott, hogy ez egy jó sikeres találkozó volt. Tehát valami a háttérben biztos történt.
Mi az, amiben egyetértés volt? Azért a végén csak mondtak valamit. Orbán Viktor magyar miniszterelnök kiállt, sajtótájékoztatót tartott, és hát valamit kellett neki mondania. Mik azok a pontok, amikben egyetértett ez a sok európai vezető?
Ugye elsősorban a már említett versenyképességi kérdésben biztos vagyok benne, hogy tárgyaltak a másnap elfogadott budapesti versenyképességi paktumról. A utolsó szövegezést azt itt fogadták el, és amiben most Magyarországnak és Orbán Viktornak szerepe lehet, hogy miben legyen az Európai Unióban és Európában egyetértés, az egyébként ez a háború és béke kérdése. Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy sokkal több békepárti van most már, mint ezelőtt, meg hát Trump megválasztása miatt, de ugye említettem azt, hogy másnap viszont továbbra is az EU Ukrajna támogatása mellett tette le a voksát, így ezzel kapcsolatban azt lehet mondani, hogy most egy fordulás van. Az a fordulás valószínűleg előbb-utóbb be fog érni, itt kezdődött el, de a hangzatos nyilatkozat ezzel kapcsolatban még nem történt meg, mivel a hangzatos nyilatkozat megtörtént, az a versenyképesség, amiben egyetértettek, és itt érdemes kiemelni azt, hogy egyébként abban, amit a Draghi report mondott, abban nagyrészt egyetértés van. Egyrészt a problémákban, másrészt a következő lépésekben. Egyetértés van abban, hogy meg kell valósítani a tőkepiaci uniót. Ez nagyon egyszerűen megfogalmazva azt jelenti, hogy sokkal jobban kell mobilizálni európai pénzeket, hogy befektetéseket lehessen úgymond központilag tenni olyan ágazatokban, mint az autóipar, vagy a zöld átállás, vagy a digitalizáció. Ebben egyetértés van, része a budapesti versenyképességi paktumnak is. Egyetértés van abban, hogy Európának önálló lábakon álló védelmi iparra van szüksége, ez a stratégia autonómia része, hogy védelem terén, katonai erő terén ne csak az Amerikai Egyesült Államoktól függjünk.
Ez is most még hangsúlyosabb lesz Donald Trump megválasztásával, mert nem szeretné ilyen világprotektor szerepet tovább vinni.
Igen, az előző ciklusa idején is elvárás volt tőle például, hogy a GDP-n 2%-át védelmi kiadásokra költsük. Egyébként ez már része a NATO-nak, tehát ez a elvárás az országoktól. Történt azóta javulás, még mindig nem ért el minden NATO tagállam, és köztük legtöbb EU-s tagállam ezt a 2%-ot.
Mi jól állunk ebből a szempontból?
Mi jól állunk, mi már ezt elértük, és ez valószínűleg így is fog maradni a következő években.
Még akkor térjünk vissza a másnapi viszont EU-s csúcs találkozóra, ahol az Európai Versenyképességi Paktumról volt szó, elfogadták. Ebben mi van, ha már megemlítettük, akkor erről is beszéljünk.
Ebben van az előző kettő dolog, amit említettem, a tőkepiaci unió, vagy éppen a védelmi ipar, de azt is mondtam, hogy az innováció táptalaja, vagy bocsánat, a versenyképesség táptalaja az innováció. Itt egy olyan konkrét cél is megfogalmazódott, hogy 2030-ra a GDP 3%-át költse minden tagállam kutatásfejlesztésre.
Ebben mi hogy állunk?
Ez is erősödik Magyarországon, de tehát a védelmi ipar terén már egy sok megvolt, az orosz-ukrán háború, a kutatásfejlesztés terén most van ez a sok, hogy lemaradásban vagyunk, emiatt inkább innentől várható majd tényleg konkrét lépések a felé, hogy minden tagállam számára ez a 3% meglegyen, de egyébként mivel versenyképesség és emiatt az innovációs prioritása a magyar elnökségnek, ezért ez kijelenthető, hogy mi erre már készültünk, mi ebben jól állunk.
Végül Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta a végén a csúcs találkozó utáni sajtótájékoztatón, hogy jó kis összejövetel volt szép eredményekkel. Hogyan sikerült a lebonyolítás, Magyarország hogyan profitált ebből az eseményből? Egy kicsit a bulvárosabb részére szeretnék rákérdezni, hogyan érezték itt magukat a vezetők? Egy kicsit a soft power, az hogy sikerült?
A magyar diplomácia egyik erőssége az, hogy ilyen nagy volumenű, presztízes eseményeket hiba nélkül le tud hozni. Ez most is megtörtént, azért csak így tudom megfogalmazni, mert akkor tudnánk beszélni erről, hogyha lett volna hiba. De nem volt hiba, tökéletesen lement, egy-kettő. Az ilyen csúcs találkozókon mindig az a fontos, hogy ki megy el. És mindenki, aki számított, elment. Beleértve a briteket, beleértve a törököket, beleértve az összes, majdnem összes EU-s tagállamot. Ugye mondtam ezt az egy kivételt, Olaf Scholz, de hát ez értető, hogy ha aznap van egy kormányválsága, akkor a csúcsban nem csatlakozik be, de egyébként másnapra már az Európai Tanácsülésre eljött. És fontos ez, hiába ez lenne a norma, hogy mindenki eljött, mert volt már olyan csúcs találkozó, ahol például a törökök nem mentek el. Ez a granadai harmadik spanyol csúcs találkozó volt, és ott nem is született közös sajtótájékoztatós nyilatkozat, se semmi, nem feltétlenül reagáltak pozitívan az ott lévő vezetők. Ez most nem történt meg, minden flottul ment.
Köszönöm szépen, hogy eljött a stúdióba.
Én köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, ez volt a Kerengő külpolitikai beszélgetések. Vendégünk Stefán Csaba, a Magyar Külügyi Intézet kutatója volt. A technikus Urbán Péter, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Pozsgai Nóra.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban Magsó Péter atyát hallják Krisztus második eljöveteléről, a szerkesztő Grunda János.
Itt a Földön, hogyha Jézus tanítása szerint élünk, már a kegyelmi életben élünk, és az a megkezdett örök élet. És mi az örök élet? A kegyelmi élet beteljesedése. Teljes és végérvényessé válik a kegyelmi élet, amit elkezdődött a Földön. Most egy kicsit elmélkedjünk részletesebben Krisztus második eljöveteléről. Szentírásban így tanít minket Jézus, nem hagylak árván benneteket, visszajövök hozzátok. Vagy más helyen ezt mondja az angyal, mit néztek az égre, úgy jön el, ahogy most felment. Jézus mennyben menetelének a pillanata. Most idézek az előtt dogmatikából, de mikor Jézus világvégi eljöveteléről szólunk, kerülnünk kell annak látszatát, mintha ez az eljövetel helyeváltoztatással járna. A megdicsült Krisztus teste fölötte áll a tér és az idő kategóriájának. Számára menny nem jelent helyet, eljövetele tehát nem azonos lesz Epifániájával, azaz megdicsült embersége, mindenki előtt való kinyilvánulásával, akkor az egész emberiség olyan változáson megy keresztül, hogy mindenki kénytelen lesz megtapasztalni a láthatatlanul, állandóan köztünk élő dicsőséges Krisztust. Így tehát voltaképpen nem Krisztus jön el hozzánk, hanem mi világ érkezik el ő hozzá, amennyiben a történelem során fokozatosan olyanná fejlődik, hogy a történelem végén képes lesz befogadni mindazt, amit Krisztus a megváltással kiérdemelt számára. Mi bizonyos dolgokat ugye csak emberi módon tudunk elgondolni, mert emberek vagyunk. Ezért kell az egyház tanítását tanulmányoznunk, és azon elmélkedni. A parúziának, Krisztus második eljövetelének két arculata van, egyrészt reménykedve örömmel várjuk, ami hitből fakadó remény és öröm. Várjuk, reményünk boldog beteljesülését. Másrészt pedig félelemmel, hitből fakadó, üdvös félelemmel, mint a harag napját. Jézus az idők végén megkoronázza, betetőzi a történelem során végighúzódó állandó eljövetelét. Ő folyamatosan jön, folyamatosan közeledik hozzánk, és egyre inkább egyesülni szeretne velünk, elsősorban a szentségeken keresztül, az ő igéje által, és azáltal, hogy az ő tanítása szerint élünk. A parúzia beköszöntését a kínlatkoztatás apokaliptikus színekkel ecseteli, a nap elsötétül a csillagok lehullanak az égről. És a parúziának, Krisztus második eljövetelének vannak előjelei, amit a Bibliából kiolvashatunk, 7 ilyen előjel van, sorolom egyenként. Az első, az evangéliumot hirdetni fogják minden népnek. Máté evangéliumának a 24. fejezet, 14. verse. Az apostolok elhagyják Palesztinát, kitűr az üldözés, Jézus kiadja a missziós parancsot, és elkezdődik az ige hirdetés az egész világ számára. Itt ebben az első feltételben, ahogy előjelben nem beszél a Szentírás arról, hogy az ige hirdetés eredménye, vagy annak elfogadása mennyiben feltétel. Itt az első pontban. Második, Izrael elfogadja Jézust messiásnak. Hányszor akartam összegyűjteni Izrael fiait, tehát a zsidóság megáltalkodottsága csak átmeneti. Harmadik előjel az Antikrisztus fellépése, amely nagy apostáziát eredményez. János első leveléből idézek, második fejezet 18. vers. Gyermekeim, itt az utolsó óra, és mint hallottátok, hogy eljön az Antikrisztus, most sok Antikrisztus támadt. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Veszélyes itt konkrét személyeket megnevezni, mint Antikrisztus, egy biztos nagy hitahagyás veszi kezdetét. Negyedik előjel, Illés és Hénok eljövetele. Jelenések könyve 11. fejezet, 3. versétől a 12. versig idézem. Két tanúmnak meghagyom, hogy szőrzsákba öltözve 1260 napig hirdessenek bűnbánatot. Ők a két olajfa és a két gyertyatartó, amely a föld urának színe előtt áll. Ha valaki ártani akar nekik, tűz csap ki szájukból, és elpusztítja ellenségeiket. Mert aki ártani akar nekik, annak így kell elpusztulnia. Hatalmuk van, hogy bezárják az eget, hogy küldetésük idején ne essen az eső. Hatalmuk van arra is, hogy a vizet vérré változtassák, és annyi csapással sújtsák a földet, amennyivel csak akarják. Amikor befejezik tanúságtételüket, a vadállat feljön a mélységből, harcra kell ellenük, legyőzi és megöli őket. Holttestük ott hever majd a nagyváros utcáin, amelyet átvitt értelemben Szodomának és Egyiptomnak neveznek, ahol urukat is keresztre feszítették. Holttestüket sokan fogják nézni a népek, törzsek, nyelvek és nemzetek közül 3,5 napon át, nem engedik, hogy tetemüket sírba tegyék. Ezen a föld lakói újonganak és vigadnak, és örömükben ajándékot küldenek egymásnak, hiszen ez a két próféta gyötrelmére volt a föld lakóinak. De 3,5 nap elteltével az Istentől az élet lehelete száll beléjük, és talpra állnak. Akik látták őket, azokat nagy félelem fogta el. Az égből hangos szózat hallatszott, gyertek fel ide, és ellenségeik szeme láttára egy felhőn fölszállnak az égbe. Abban az órában heves földrengés támadt, a város tized része romba dőlt, a földrengés következtében 6000 ember meghalt, a többit pedig félelem fogta el, és dicsőséget zengtek az égistenének. 5. előjel, viszálykodások, gyűlölködések, háborúk lesznek sok helyen a földön. Máté evangéliuma, 21. fejezet, 7-8 vers. Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhínség ragály üti fel a fejét, és a föld megrendül itt is, ott is. De ez még csak a kezdete a gyötrelmeknek. Viszályok, gyűlölködések, háborúk mindig is voltak, és hát valószínűleg lesznek is a világ végéig. Tehát ebből túl sokat nem tudunk kiolvasni. 6. Az emberfia jelének megjelenése az égen. Máté evangéliumának 24. fejezetéből 30-as vers. Akkor föltűnik az égen az emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, mint az emberfia eljön az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. Elküldi angyalait hangos harsonaszóval, s összegyűjti a választottakat a szélrózsa minden irányából, az ég egyik szélétől a másikig. Az emberfiának a jele a kereszt. És a 7. előjel, parózia 7. előjele, katasztrófák, földrengések, kozmikus katasztrófák. Ezeknek, amiket itt felsoroltam, mindnek be kell következni ahhoz, hogy eljöjjön Jézus másodszor. Időpontjáról nem tudunk semmi biztosat. Az emberfia úgy jön el, mint a tolvaj, olvashatjuk a Bibliából, vagy mint az idegenből hazatérő gazda. Nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Péter második levelének 3. fejezetéből. Szeretteim, főképp egy dolog ne kerülje el a figyelmeteket. Az, hogy egy nap az Úr előtt annyi, mint 1000 év, 1000 év pedig annyi, mint egy nap. Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki bűnbánatot tartson. Mint a tolvaj úgy jön el az Úr napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal elmúlnak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak, a föld és ami rajta van elenyészik. mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek, hiszen várjátok és sietetitek Isten napjának eljövetelét, amikor is az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak. Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját. Tehát nem késlekedik az Úr, hanem türelmesen várja, hogy mindenki bűnbánatot tartson.
Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atyát hallották Krisztus második eljöveteléről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
A mosolyom, a vélem, mindent, mi kedves volt.